Nikola István, a Egészségügyi Bizottság, Fideszes alelnöke az Inforádió arénájának vendége. Az előbb szóba került a kamarai tagság ebben a... Én úgy láttam, hogy ez csak az úgynevezett szakmai változat tárgyalja. Azt mondják, hogy meg akarják szüntetni a kötelező kamarai tagságot, mert hogy a kamara nagyon heterogén, a többség nem vesz részt a kamara működésében, mégis az egységes érdekképviselet látszatát kelti, és helyére egy olyan kamarai rendszert, amit aztán nagyon alaposan be kell vonni minden szakmai vitába, tehát szakkamarákat az egészségében. Működésképtelennek látszik?
Ez magyarul az azt jelenti, hogy szétverjük a hivatásrendi köztestületet, az orvosi kamarát. Útban van, mert kemény állásfoglalásokat tesz. Nem helye, ez nem jó út. Nem tudom, hogy ki mondja ezt, vagy milyen alapon mondja, hogy az orvosok nem vesznek részt a kamara működésében, részt vesznek benne.
De egységesen képviseli a kamara, minden kamarai tag áll, a főorvos és a végeken dolgozó alorvos.
A világon mondja, hogy egységesen. Hát mindig lavíroz a különböző érdekek között. Tehát az egésznek a lényege, hogy az orvostársadalmon belül sokféle ember, sokféle csoport, sokféle feladatot végző ember van, vannak generációs különbségek, jövedelem feszültségek. Hát természetes, hogy belső vívódások is vannak, de hát éppen arra szolgál a kamara, hogy ezeket a belső ellentéteket valamilyen közös nevezőre hozza, és az orvos társadalomnak az egyes érdekét, elvárásait, amelyek mindig a beteg érdekének a képviseletét kell, hogy jelentsék, ezt hozza.
De azt jelentik most? Az orvos társadalom érdeke egységesen?
Igen, én nagyra értékelem a Magyar Orvosi Kamarát, hogy én benne ülök, hát képviselem a Fideszt a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztalba, ahol nagyszerű viták folynak, sajnos a kormányzat továbbra sem vesz részt a kerekasztalnak a munkájába, pedig nagyon jó lenne, mert ez lenne az a nemzeti fórum, amelyet egyébként a köztársasági elnök, a Tudományos Akadémia elnöke indított útjára, ahol ezeket a vitákat, egyeztetéseket, amiket itt az elmúlt negyedórás szakaszokban is folytattunk, ezeket végül is végig lehetne vinni, lehetne teljesíteni valamiféle a betegnek jó, megújító törekvést sétenni. De nincsenek ott sajnos. Én viszont ott vagyok, és én pontosan tudom, hogy Magyar Orvosi Kamara következetesen képviseli a betegek érdekébe azokat a egész megújító törekvéseket, amelyek szerintem az egészségügyi reformnak a lényegét kellene, hogy képezzék, és emögött fölvonultatja az orvos társadalmat. Tehát nagyon nagy hibát követel a kormányzat, hogyha megállja, egy figyelmen kívül hagyja az orvos társadalomnak a meglátásait, elvárásait az egészségügy reformja előkészítésében, mert ez azt jelenti, hogy nem tudja maga mellé állítani a legbefolyásosabb, a beteg érdeket leginkább artikulálni tudó nagy közösséget, a köztestületet, a Magyar Orvosi Kamarát.
Azt nem értem még, hogy az orvostársadalom miért volna egységesen érdekelt a reformban, amikor, és ez lehet, hogy nem igaz, ezt majd ön megerősíti, vannak olyan rétegei, amelyek a mostani helyzetből nagyon jó hasznot húznak, és vannak olyan rétegei, állítólag többen, amelyek meg nem.
De hát mit ért reformon, mondja, ez a reform szó állandóan elhangzik. Tehát most például ebben a
Én mint beteg csak egyetérthetek reform alatt, hogy én, ha beteg vagyok, hatékonyan meglegyek gyógyítva. Hát pont, nekem ez a reform.
Hát mindegyik orvos ezt akarja. Hát a gazdag folyóorvos professzor is ezt akarja, meg a kezdőorvos is ezt akarja. Hát ez az élete célja, erre tett esküt. Tehát nehogy már azt gondoljuk, hogy az orvos egy gazember, aki csak úgy játékból teszi le az esküt, meg játékból játsza el ezt a gyógyító szerepet. Hát az orvos az azonosul ezzel a szereppel. Kivételek vannak, de az orvostársadalom messze többsége az a beteg érdekébe teszi a mindennapos dolgát, és igenis érdekelt abba, hogy ezt minél hatékonyabban, minél jobban tudja végezni, törekszik is erre. Itt teljesen furcsa hangulatkeltés folyik az orvossal szembe. Hát megrontják a gyógyítás körüli közbizalmat, mint hogyha az orvos ellene lenne minden pozitív változásnak. Ez szó sincs erről. Persze, hogy vannak az egyes nagy megújító törekvésekkel kapva különböző álláspontok. De akkor, amikor én 2001-ben szignáltam a kórháztörvényt, aminek az egyik része a szabad szellemi foglalkozású szakorvosi létrendszerrel foglalkozott. Tehát azzal, hogy az orvos ne közalkalmazott legyen, mert nem neki való, hanem szabad szellemi foglalkozású szerződést kössön kórházakkal, a szakorvosi tevékenységét előre jogszabályban kihirdetett díjtételekkel tudja elszámolni, és akkor jó orvos sok pénzt keres, a nem jó orvos meg kiszorul a pályáról. Én is szembesültem azzal, hogy a fiatal orvos maximálisan támogatott, járt a nyakamra, hogy nyomjuk ezt, csináljuk minél hamarabb, hiszen Európában is ez a vezető jogállás. Az idősebb generáció, az enyém, vagy a még idősebb, a professzorok, az osztályvezető főorvosok, azok nem nagyon örültek általában ennek, mert ők már kialakítottak egy olyan életstílust, képítették maguknak azt az egzisztenciát, aminek egy ilyen értelmű változása őket érzékenyen érintette volna, hiszen nem az számít, hogy ki milyen idős meg a hierarchiának, milyen fokozza kormányzatánál, hanem az, hogy milyen teljesítményt végez. Ha jó munkát végez, szerződésekhez jut és sok pénzt keres. Ha nem jó munkát végez, légyen ő egy professzor, akkor is kiszorulhat a pályáról. De ezeket kezelni tudtuk, és megszületett ez a törvény. Sajnos aztán a 2002-es hatalomváltáskor kidobták az ablakon, most próbálják megint visszahozni, mert a paraszolvenciálása a vizitdíjjal lehet küzdeni, hanem ezzel az orvosi szabadfoglalkozási jogállással lehet küzdeni. Mindenhol Európában ez volt az, ami kiváltotta a paraszolvenciának az intézményét. De persze évtized alatt váltotta ki. Elkalandoztam egy kicsit a témát.
Nem kalandozott, mert
az orvos nem nélkülözhető ebben az egészségügyi megújító törekvés. És az orvos kamara sem. Ezt fölhasználni kell, nem szétverni kell.
Pont ide akartam kiugadni, hogy van-e olyan modell, amit minden orvos, aki ez én beteg gyógyulásomért dolgozik, képes elfogadni?
Hát van olyan modell, amit minden tanár képes elfogadni. Hát itt nem, nézze, ma általában arról szól a reform folyamat, a rendszerváltozás óta, ami az országban föl-föllendül, aztán meg-megreked, hogy társadalmi konszenzusban csináljuk meg ezeket a megújító törekvéseket, lépéseket. De a konszenzus az soha nem lehet teljes, tehát az nem csatlakozhat mindig mindenki, mert akkor az denivellációt jelent. Tehát ha közmegegyezés van valami, akkor nincs haladás. Itt mindig minősített többség kell egy-egy jó ötlet, gondolat vagy projekt szinten kidolgozott megoldási javaslat, és annak a végrehajtása mellé minősített többség kell. Arra nem szabad várni, hogy mindenki mindenbe egyetért, mert akkor nincs fejlődés. Itt egy nagyon nehéz kérdés, amit érdemes lenne egyszer végig gondolni. De az orvostársa van az a minőségi tök, amelyik a megújulást támogatná. És ezt a minőségi többséget összefogja ma a Magyar Orvosi Kamara, mint hivatásrendi köztestület. Én személy szerint, tagja vagyok ugye ennek a kamarának, én személy szerint nagyon nagy hibának tartanám, hogyha kötelező kamarai tagságot megszüntetnék, mert akkor ezt az egységes artikulációt szétverték.
Még 5 percünk van. El tudná nekem magyarázni, hogy milyen az a modell, ami egy minősített többséget is kapna, jó volna nekem, mint betegnek is. Milyen egészségügy legyen Magyarországon?
Mondom én, hát a mi programunk ezen alapult, persze ezt 5 percben nehéz megtenni, de megkísérlem. Ugye mi azt mondtuk, hogy először is a szerkezet nem korszerű a magyar egészségbe, át kell alakítani. Hogy kell átalakítani? Úgy kell átalakítani, hogy Magyarországon térségenként meg kell vizsgálni, és ez megtörtént nagyjából. Meg kell vizsgálni, hogy hol milyen a népegészségügyi helyzet. Mert Borsodba, Észak-Kelet-Magyarországon nagyon rossz, szomáliai szintű, a budapesti néhány belső kerületbe, budai 12. kerületbe, vagy éppen Kőszeg-Sopron környékén pedig svájci mértékű.
Ezt látom, különbségek vannak. Ezt a hallgatók kedvében, ezt látom az őrfőnkben is.
Igen, kapacitásokat, szer a kórházak rendszerét, az ellátó szerkezetet, azt úgy kell megtervezni, hogy ehhez a népegészségügyi helyzethez, térségi helyzethez igazodjék. A finanszírozást, a működtetést megint át kell alakítani. De hogy kell átalakítani? Úgy kell átalakítani, hogy a térségi különbségeket figyelembe véve térségenként kell prioritásrendet, elsődlegességi sorrendet fölállni. Mik a legnagyobb problémák? És úgy kell a pénzt elosztani, hogy a prioritások mentén, ahol a legnagyobb gondok vannak, Borsodaba, Ujba, szívérendszeri megbetegedések, rengeteg van, rövid a születéskor, várható átlagos életkor, a legtöbb pénzt ezeknek az orvoslására kell elkölteni, és akkor a pénz felhasználásából hosszú távon maximális, optimális egészségnyereség, népegészségügyi hozadék származik. Tehát nem boszorkányos dolgok ezek. Úgy hívja a világ ezt, hogy tényekre, adatokra alapozott egészségpolitika. És van egy harmadik elem is, amit itt ebben a rövid kis körvázlatban megemlítenék. Gyakorolni kell azt a tudományt, ami a világon most futótűzként terjed, egészséghatás becslés, így hívják. Összkormányzati szinten, itt fogalmazható meg a felelősségügyel kapcsolatban, kell olyan politikát csinálni, hogy minden szabályozás, amit egy kormányzat akár maga, akár a parlamenten keresztül elkészít, azt mielőtt hatályossá teszi, meg kell mérni a potenciális, lehetséges népegészségügyi hozadék szempontjából. És olyan szabályozást, legyen a pénzügyi, vagy környezetvédelmi, vagy akármilyen törvény, jogszabály, amelyik nem javítja a népegészségügy helyzetét, azt nem szabad hatályossá tenni, nem szabad ráengedni az emberekre. Ma már vannak olyan országok, Kanada, most legújabban Franciaország Európában, ahol kormányzatok teljesítményét ciklusidőn belül mérik olyan monitoring ellenőrző rendszerekkel, amelyik ezt a potenciális népegészségügyi hozadékot, mint a politikai testület kormány tevékenységét, teljesítményét próbálják értékmérő tényezőként felhasználni. Tehát ezeket Magyarországon is gyakorolni kell. Nem akkor jó egy kormány, hogyha az embereknek az egészségét, a humán erőforrás jó kondícióját azt javítja, hiszen mitől prosperál, működik egy gazdaság, fejlődik, mitől fenntartható a fejlődés, a testében, lelkében, épszellemében épp egészséges embertől.
Nem vagyunk ez egy kicsit szegények, akkor meg kéne menni a cigaretta alá 10-szeresére, az alkoholét is, a füstölőautókat be kéne tiltani, nem lehetne adót emelni, olyasmiket kéne csinálni, ami hát egyrészt felháborodást váltana ki.
Mi az, hogyha nem kell adót emelni, miért váltana ki felháborodást? Te hogy váltanak?
Nem, fordítva gondolom.
Vállalkozás élénkítést okozna. Éppen erről szól a történet, és nem szabad füstölgő autókat ráengedni az utakra. Hát ha végigmegy most ebben a meleg kánikulai napokban Mártirok útján, vagy valamelyik körúton, vagy valamelyik forgalmasabb útszakaszot, hát ez egy fél mérgezéssel felér, hogy gyalog végigsétál. Hát persze, hogy nem szabad csinálni, de a törekvés minden. Nem szabad arra számítani, hogy egy-két hónap alatt, vagy egy-két év alatt ez beteljesíthető. Ez egy végtelen folyamat, amit csinálni kell, tenni kell.
Mikor lesz az első tárgyalás? Tudnak-e már valamit vissza?
Nem, nem
az elejére semmi
válasz. Még egyelőre nincs válasz, de hát türelmesen várjuk természetesen, és még ha nem kapunk választ, akkor is meg fogjuk találni a módját, hogy ezekben hallassuk a hangunkat építő, konstruktív módon.
Alelnök úr, köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Mikola István, az Országgyűlés Egészségügyi Bizottságának a lelnöke volt az aréna vendége. Holnap ugyanebben az órában Molnár Lajos egészségügyminiszter lesz a vendég.